Istenünk. Szeretném kérni a gyerekeket, hogy gyertek ide előre, légy szíves. Minden gyereket kérek ide előre, akinek megvan a tűz a fején, akkor hozhatja, ha nincs, akkor anélkül. De minden gyereket kérek ide előre. Jó? Gyertek gyorsan, gyorsan, gyorsan. Gyorsan, 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 ide szembe velem. Gyertek! Gyertek, gyertek. Nem baj, az is jól lesz, oda képeleljük a fejét. Na és akkor, csücs le oda, és akkor azt az éneket ismerjük, ugye, hogy áldjátok az Urat. Nem ismerjük?
De.
Ó, akkor meg kell, ezt meg kell, hogy nem lehet hazamenni, hogy ezt ne tanuljuk meg, igaz? Na akkor, ugye ezt énekeljük, és közben viszont azt csináljuk, amiről énekelünk, ugye? Bogi, mutasd akkor.
És jó volt így hallani hátulról a megerősítést. Csücsre, akkor menjetek oda hátra, és akkor az ének a 318-as, a Még ma, még Jézus hív. Ezzel az énekkel készülünk akkor a záró áhítatra, az Peti ige hirdetésére.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a napot, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük, hogy annyi mindent kaptunk már tőled ezen a napon, és Add, hogy most így a nap zárásaként ezen az alkalmon is még rád tudjunk figyelni. Kérünk, hogy nyisd meg előttünk a Te igéd ajtaját, és szeretnénk mi is megnyitni előtted a mi szívünket, hogy értsük a Te szavadat, a Te igédet, hogy lelked által megkaphassuk azt is, azt, amire most szükségünk van. Amen. Hallgassák meg a testvérek erre a délutáni alkalomra kijelölt szent igét, amit megírva találjunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 10. fejezetében, a 34. versében és a 42. verstől a következőképpen. Felállva hallgassuk Isten igéjét, tehát a 10. fejezet 34. versét olvasom, majd pedig a 42. versről. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy válogató az Isten. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Még ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter. Vajon megtagadhatja a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, Isten előkészítette számunkra ezt a csendes napot, hogy most így együtt lehessünk az ő színe előtt. Sok felől összegyűjtött bennünket, ahogyan ezt összeszedegettük, én is így, ahogy készültem, összeszedegettem, hogy honnan jövünk, hogy Parácsvártól, de egészen az Egyesült Államokból jöttek erre a csendes napra, hogy itt lehessünk együtt az Isten színe előtt. És sok mindent megmozdatott Isten azért, hogy ez az alkalom, ez létrejöhessen. Sok embert indított, sok embert használt, és sok embernek az engedelmességére volt ehhez szükség. Hogy találkozhassunk egymással, de elsősorban vele találkozhassunk ezen az alkalmon. És ebben az igében is azt látjuk, hogy Isten előkészítette a találkozást. Sok mindent elkészített előre, de szükség volt arra, hogy azok az emberek, akiknek találkozniuk kellett, ahhoz, hogy egyébként az élő Istennel is találkozzanak, ahhoz lépniük kellett ezeknek az embereknek. És ugye volt ez az Isten félő katona, százados, itt a kvízben is elénk jött ez a történet az utolsó pontban, Cornélius, és azt olvassuk róla, hogy Isten hallotta az ő imádságait, és látta azt, hogy milyen ennek az embernek az élete. Ismerte az Isten őt személyesen. Ismerte az ő szívét. És egyszer megszólította őt, és azt mondta neki, hogy hivasson ide egy Simon nevű embert, akit Péternek is szólítanak, és megmondta a pontos címet, hogy Joppéban, ott a Simon nevű Tímárnál, ott kell őt keresni. És hát Cornélius nem kérdezősködött, hogy hát ki ez a Péter, minek hívjam ide ezt az embert, hanem egyszerűen, amit mondott neki az Úr, megcselekedte. Nagyon egyszerűen lépett, ahogyan hallhattuk ezt a délelőtti alkalommal is, hogy jön az Úr útmutatása, akkor meg kell azt lépni, azonnal. Elég volt neki az, amit az Úr mondott, itt a 10. fejezetben egyébként olvassuk, ott még ez nem derül ki, de amikor Péter elmondja a 11. fejezetben ezt a történetet, akkor ott említi, hogy ezt az üzenetet kapta Cornélius, hogy aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te, mind egész házad népe. És innentől kezdve már nem az volt a kérdés, hogy ki az a Péter, hanem ez, hogy lehetne akkor gyorsan megtalálni, és hogy lehetne idehozni, mert, Mert olyan igét hirdet, amely által megszabadulhatunk, üdvözülhetünk, ami az én családomnak is a szabadulását jelenti majd. Kornélius tehát rögtön engedelmeskedett. Péterrel viszont sokkal több dolga volt az Úrnak. Pedig ő olyan ember volt itt már, aki megkapta az Istennek a szent lelkét. És mégis az Úrnak sokkal többet kellett dolgoznia most ebben a helyzetben, ezen az emberen. Ugye előjött ez a lepedő, hogy ugye látomásban elé adott az Úr mindenféle tisztátalan állatot, és azt mondta neki, hogy kelj fel, Péter, öld és egyél. És maga az Úr mondja ezt, maga az Úr szólítja meg őt, hogy kelj fel, Péter, öld és egyél. És mi erre a válasz Péter részéről?
Soha.
Semmiképpen sem, Uram. Érezzük ezt a diszonanciát, hogy semmiképpen sem, Uram. Amit te mondasz, azt semmiképpen nem csinálom meg. Döbbenetes, ugye? Az Istennek, az Úrnak a tanítványa, és azt mondja, hogy semmiképpen, szó se lehet róla, Uram. Én ilyet nem fog csinálni. És hogy megértsük, hogy miért van ez a tartózkodás Péterben, ugye itt ezt a tiszta, tisztátalan kérdést kell előszedni megint. Előző vasárnap ez előttünk volt a Római Levél 14. fejezetem alapján, de jó ezt akkor átismételni, hogy Isten megmondta a Mózes 3. könyvének a 11. fejezetében, hogy mely állatok a tiszták, amiket lehet érinteni, amiket meg lehet enni, és mely állatok azok, amelyek tisztátalanok, amelyekhez hozzá se lehet érni, mert tisztátalanná válik az ember, akkor nem vehet részt az Isten tiszteleten, nem közelíthet az Úr felé. És ezzel arra tanította Isten az ő népét, hogy ők szentek, hogy ő elkülönítette őket magának, és hogy szükség van áldozatra, azáltal tisztulhatnak meg, és hogy azon az úton közelíthetnek hozzá, amit ő megmutatott neki. És ezek az étkezési szabályok, tehát ott voltak a zsidó nép életében, ezeket nem ők találták ki, hanem Isten mondta meg, hogy ezt tehetitek, ezt pedig nem ehetitek. Istennek volt ez az útmutatása, a parancsa. És hát számunkra ezek ugye olyan furcsák, mert igaz, hogy ott van mondjuk a disznó meg a nyúl, ami azt mondanák sokan, hogy hát ez azért érvágás lenne, hogyha most disznót nem ehetnénk, vagy nyulat nem ehetnénk, de mondjuk a hörcsöktől vagy a sastól annyira nem szomorodnánk el, hogy most egy ilyen saspörköltet nem ehet az ember, hogy egy sündisznó pörköltet mondjuk az előjöhet akár, de az is tisztátalan volt. Ez annyira nem érint mélyen bennünket. Sokan egyébként ezen mosolyogtak régen, hogy hát ezek a zsidók olyan furcsák, hogy ilyeneket esznek, meg úgy elkülönülnek, meg ők olyan különcök, de nekik engedelmeskedniük kellett. Miért? Mert ezt Isten mondta. És lehet, hogy egy-egy részét nem értették, hogy miért nem ehetjük mi azt? Később egyébként sok mindenről kiderült, hogy higiéniai szempontok is közrejátszhattak. Hát az Úr mondta, de ezáltal sok mindentől megszabadított őket. Sok betegséget elkerülhettek, hogy nem ettek olyan dolgokat, de nem értették bizonyára egy-egy dolognál, hogy miért nem tehetik, de mert Isten mondta. És engedelmeskedtek, és ezáltal megélhették ebben az áldást. Zsidó magyarázók azt mondják, hogy az étkezési törvények edzenek bennünket, hogy uralkodjunk ínyünk felett. Ránevelnek bennünket arra, hogy meggátoljuk vágyakozásunk nagyjá fejlődését, és hogy ne tekintsük az evés és ivás örömét az ember létezése legfőbb céljának. Ugye ez az előző vasárnap üzenettel is egybefügg, hogy ne az legyen, hogy evés és ivás az Isten országa, azt mondja, hogy nem, hát figyelj oda, tanulj meg uralkodni ezeken a dolgokon, és hiába gúnyolódnak rajtatok a pogányok, vagy akár a nép közül is valaki gúnyolódik ezeken a szabályokon, te engedelmeskedj. És mi tényleg hálásak lehetünk azért, hogy nekünk már nem kell ezekben a szabályokban bele bonyolódnunk, mert túl bonyolultnak tűnik ez, de Isten népének akkor erre volt szüksége, hogy ti szentek vagytok, elkülönítettek vagytok, és ez mutatkozzon meg az étkezéseteken is. Hogy amit esztek, az tiszta legyen. És nagyon fontos volt tehát ez az útmutatás számukra. Mondhatjuk azt, hogy élet-halál kérdése volt. És éppen ezért gondoljunk bele abba, hogy amikor ezt hallja Péter, hogy na fogd ezeket, öljed és egyed. Hogy ez mennyire furcsa lehetett neki. Gondolkodtam ezen, hogy mivel lehetne ezt megértenünk, hogy a manapság ezek az ételallergiák vannak inkább, amelyek problémát okoznak. És van olyan, hogy a gyerekeknek is előjön ilyen, és akkor mondják, hogy na, innentől kezdve nem ehetsz tejet. És akkor ott van a gyerek, adnának neki egy csokit, akkor meg kell kérdezni, hogy van benne tej? Hát, nem tudom, és akkor meg kell nézni, elolvasgatni, hogy van-e benne tej, akkor nem ehet belőle. És van olyan, hogy a gyerek ezt kinövi. És akkor onnantól kezdve ehet belőle. De azért ezt úgy hirtelen megszokni, hogy addig mindig kérdezgetni, hogy nehogy tejet egyél, mert akkor kiütéses leszel, meg rosszul leszel, meg hasmenésed lesz, meg minden. Vagy vannak olyan durva allergiák, hogy akár bele is halhat. És onnantól kezdve azt mondják, hogy tessék, itt van. Igyál meg egy pohár tejet. Hát akkor azt mondja, hogy hát most ez nekem szabad? Hát eddig ebbe éltem, hogy nem szabad. Nem tudom, hogy már talán jobban érezzük ezt a helyzetet, hogy ott van Péter, és azt mondja neki az hang, hogy kelj fel, öld és egyél. És azt mondja, hogy semmiképpen sem. Képes az Istennek nemet mondani, azért, mert ő az Isten igéjéből úgy tanulta, hogy ez úgy van, csak nem vette észre, hogy Jézus Krisztusban itt egy új helyzet adódott. Jézus Krisztus már minden ételt tisztának nyilvánított. És el kell mondani az Úrnak, meg meg kell mutatni az Úrnak háromszor ezt Péternek, háromszor megtörténik ugyanez, és mondja neki, hogy öld és egyél, amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. És így kezdte kapizsgálni, hogy ja, akkor itt most tényleg léphetek ez iránt, ebben az irányban. És arra akarta előkészíteni Pétert az Úr, hogy majd jönnek a pogányok. Hogy a pogányok felé, akiket szintén tisztátalannak tartottak, akikkel nem érintkeznek, majd felé is hirdesse az igét. És így indul el Péter, amikor tényleg jönnek, és így jöhet létre ez a találkozás, ami egy csoda tulajdonképpen, hogy ez létrejöhetett. Hogyha belegondolunk, a pogányok részéről is egy csoda, hogy Cornelius ezt a számára idegen valakit örömmel fogadja, mert az Úr indította őt erre. Mindig eszembe jut, amikor ilyen helyzetről van szó, hogy amikor mentünk az európai körútra, és Angliában befogadtak minket egy házba, az egyik szolgáló, de úgy, hogy nem volt otthon. Ez így furán hangzik, de nyitva hagyta a házát, a lakását, és ott lakhattunk. Egyetlen információja volt ezzel kapcsolatban, hogy mi hívő emberek vagyunk. Volt egy hívő, akit ismertek, és ő azt mondta, hogy mi is hívő emberek vagyunk, és nyitva hagyta a házát, az ajtaját, és ott lehettünk így. Megdöbbentő dolog ez a nyitottság, de hát az Úr adta ezt számára. És itt is elkészítette az Úr ezt Cornelius szívében is, és elkészítette ezt a találkozást Péter szívében is. Péter átlépte egy pogány embernek a küszöbét. Hát mondhatta volna azt, amit ugye az űrhajósok közül Armstrong mondott, hogy hát kis lépés ez az embernek, de nagy lépés az emberiségnek, de tényleg, hát ez kis lépés volt Péternek, hát átlépni egy küszöböt, hát az nem nagy teljesítmény. De ebben a helyzetben, zsidóként, ez nagy lépés volt az ő részéről, nagy lépés volt ez az emberiség számára, hogy Péter akkor annak a pogány embernek a házába betette a lábát. Mert ugye bennük ott volt, hogy el kell különülni a pogányoktól. És ez igaz, hogy Isten azt mondta, hogy ti szentek legyetek, ne vegyüljetek be a pogányoknak a bűneibe, csak elfelejtették azt, hogy ez miért volt? Mi volt ennek a célja? Az, hogy megmutassák az Isten jelenlétét, meg eléjük éljék a többiek elé, a többi nép elé. Hogy világítsanak közöttük. Erről már megfeledkeztek. Ők úgy voltak, hogy jó, mi vagyunk a szentek, miket az Isten elkülönített, kiváltságos helyzetben vagyunk, aztán mi van a pogányokkal? Hát azok vesztenek, kit érdekelnek. Pedig az Úr már Ábrahámnak azt mondta, hogy általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Ezzel hívta el Ábrahámot. És Ézsaiásnak, az ő prófétájának is azt mondta, hogy kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. És ugye Izrael népeiben ott volt ez a gőg, hogy hát mi különbek vagyunk, és aztán egyre több bűnbe belementek, pogányabbnál pogányabb dolgokat követtek el, amiket a pogányok életében megvetettek, ők belementek ezekbe, és még mindig azt gondolták, hogy hó, hát mi különbek vagyunk. És Péterben is ott volt ez a tartózkodás a pogányok felé, ami az előbbi magyarázat alapján érthető, voltak neki bizonyára előítéletei, akár rossz tapasztalatai is, de itt már megértette azt, hogy Isten az, aki arra indítja, hogy lépjen oda be. És bár így kezdte ezt az egészet, hogy hát tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzá bemenni, de aztán mondta, hogy nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen ember sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak, ezért is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Miért jöttem? Miért kell nekem most itt lenni? És amikor Cornelius elmondja, hogy ő mit tapasztalt, hogy az Isten hogy szólította meg őt, és hogy indította arra, hogy őt hívassa, és majd ide jutott Cornelius, hogy ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél, most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Ezért vagyunk itt, hogy Istent halljuk rajtad keresztül. Mit bízott rád az Úr? Mit akarsz? Mit akar az Úr mondani nekünk? Itt vagyunk, mindezért vagyunk itt. Szóld az ő igéjét. És milyen jó, amikor így kérik az embertől, hogy mondd az igét. Szólj valamit. Osztálytalálkozón voltunk pár évvel ezelőtt, és akkor egy olyan osztálytársammal beszélgettem, akivel előtte szerintem a gimnáziumi éveim alatt két szót nem beszéltem, de úgy elkezdtünk beszélgetni, és akkor talán szó szerint így mondta, hogy hirdesd nekem az igét. Mondd nekem az igét. És akkor Isten dolgaival tudtunk beszélni egymás között, mert ő mondta, hogy hát látom az emberekben ilyen valami önkormányzati ügyfélszolgálaton van, és akkor hogy milyen kicsinyes dolgokon tudnak acsarkodni, meg bántják egymást, és hogy milyen nagy szükség van az Isten igényére, hogy hirdesd az igét. És itt is Péternek mondják, hogy hirdesd, mondd, hogy mit bízott rád az Úr. És azt mondja, hogy hát most kezdem igazán megérteni, ugye erre mondja Péter, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogatható az Isten. Most kezdi megérteni ezt a dolgot. Pedig hát az Úr tanította őt folyamatosan, és hát mindig ez a kép jut eszembe a tanársegédről, aki mondja, hogy hát panaszolja a társának, hogy hát nem igaz, én a tanítványoknak elmondom egyszer, nem értik. Elmondom kétszer, nem értik, még mindig nem értik. Elmondom háromszor, én már értem, de ők még mindig nem értik. Tehát valami ilyesmi van itt is Péternél, hogy az Úr elmondta neki háromszor. És aztán hirdeti, és azt mondja, hát most kezdem igazán megérteni. És sokszor van ez így, hogy az Úr miközben használ bennünket, közben tanít, és mélyebben megértek dolgokat, vagy egyáltalán megértek dolgokat, hogy hú, hát, meg amikor prédikálunk, hát akkor mintha ott ülnék, és nekem kellene ezeket mondani. Ezt élhetjük meg, hogy Isten így használ bennünket. Aztán később olvassuk a Galata levélben, hogy Péter megint megbukott ezen a területen, mert fölpattant, amikor ott a pogány keresztényekkel voltak együtt, de most még nem itt tartunk. Tehát most kezdi megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Ugye ez mit is jelent ez a személyválogató szó? Érdekes, hogy szó szerint valami olyasmit, hogy arcfogó, vagy arcelfogó, vagy arcfelemelő a héberben. Mert ugye azt mondják, hogy a keleti emberek úgy köszöntötték egymást, hogy arcra borultak egymás előtt, és hogyha valaki fölemelte a másiknak a tekintetét, az arcát, akkor az azt jelezte, hogy elfogadja. Hogy elfogadja őt, hogy nyitott felé, és hogy nem személyválogató, tehát nem az van, hogy akkor elutasítaná a másika, és hogyha ezt most le akarnánk fordítani magunknak, hogy nem vallási, meg nemzeti, vagy faji, vagy rangbeli, vagy nemi különbségek alapján ítéli meg a másik embert. Hanem azt mondja, hogy kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Tehát aki az Istennel kapcsolatban van. És ugye itt a vallási, azt olyan értem, hogy most itt felekezetekre, hogyha gondolunk, de hogy félem az Urat? És alkalmazom ezt az életemben, igazságot cselekszem, akkor kedves vagyok az Úr előtt, és nem az a kérdés, hogy én milyen háttérből származom, hogy mennyi pénz van a pénztárcámban, vagy mennyi tudást szereztem az életem során. Isten nem ez érdekli elsősorban, hogy nézek ki, vagy hogy mennyit tudok, hanem az érdekli, hogy milyen vele a kapcsolatom, milyen vele a viszonyom, és hogy alkalmazom-e azt, amit, tehát az életemben megjelenik-e az, amit tőle hallok. És mi következik ebből? Hogyha az Isten nem személyválogató, nagyon egyszerű, akkor én se legyek személyválogató. Akkor ne legyek olyan, akit elsősorban az érdekel a másikban, hogy akkor hogy néz ki, vagy hogy mennyi pénze van, vagy hogy milyen származású, stb. És Péter, ahogy ezt kezdte érteni, elkezdte tanítani ott az embereket, elkezdte hirdetni nekik Jézust, és arról beszélt nekik, hogy Jézus az Úr mindenek felett. Nagyon tömören összefoglalja az ő tevékenységét, a földi tevékenységét, hogy szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. És ugye, ahogyan hallhattuk a nap során többször, hogy elmaradhatatlan az ige hirdetésből, hogy Jézus Krisztus haláláról és az ő feltámadásáról, a szabadításról beszélt ott az embereknek. Hogy erre irányul minden, erre irányulnak a proféciák mind. És hogy aki hisz így Jézusban, az bűnbocsánatot kap, az örök életet kap. És mindegy, hogy milyen háttérből jön az ember. Hogy milyen bűnt követett el. A legnagyobb mélységből is kiszabadítja az Úr őt, hogyha hisz, ha elfogadja az ő váltságát. És ott voltak ezek az emberek, nem csak Cornelius volt ott, hanem mások is ott voltak vele. Hát kik voltak ott? Olvashatjuk az igében, hogy Cornelius összehívta az ő rokonait és az ő barátait. Nem csak az volt, hogy na oké, akkor én ezt meghallgatom, hanem hát ez a üdvösséget jelenthet a házam népének. Hát akkor jöjjenek, akkor legyenek itt, akik fontosak számomra, azok hadd hallják, hallaniuk kell, találkozniuk kell Jézussal. És milyen jó, hogyha ez lehet ott a mi szívünkben. És hány ilyen történet van itt a gyülekezetünkben is, hogy valaki meghívta a bibliaórát a házához, hogy hát hallja, hát ha bejön a házastársam, és nem fogja elutasítani. És aztán beljebb lépett ott a küszöbön is, igaz? Ott is volt egy ilyen küszöb. Hány ilyen helyzet volt, hogy alkalmat próbáltuk megragadni. Hogy akár egy temetés, vagy akár egy esketés, hogy bár olyan alkalom lehetne, hogy ott lennének az emberek, és hallanák az örömhírt, hogy Jézussal szembesülnének, találkoznának, és ott az imádság, hogy Uram, nyisd meg a szívüket, hadd értsék, hadd hallják. És ahogy ott vannak ezek az emberek, isszák Péternek a szavait. És nem azzal vannak ott, hogy na ki ez az ember, meg hogy milyen szónok, hanem az a kérdés, hogy az Isten igéjét hirdeti. A szabadulásnak az útja az, ami elhangzik tőle. És Isten cselekedett, miközben szól az ige, közben Isten az ő szent lelkét kiárasztja ezekre az emberekre. És ott vannak a tanúk Péterrel, hatan mennek vele, kétszer három tanú, ugye, hogy látni kell, itt nagy dolgok fognak történni. Kell, hogy legyenek tanúk, és amikor látják, akkor azt olvassuk, hogy elámultak. Szó szerint az van ott, hogy extázisban voltak. Magukon kívül voltak szinte, hogy hú, hát itt, hát mi történik itt? Hát ugyanaz történik velük, mint ami pünköskor történt. Hogy nyelveken szólnak, ugyanazt a csodát adta ott meg ezeknek a pogányoknak, mint akkor ott pünköskor. És dicsérik az Istent. Pogány emberek dicsérik az Istent, mert az Isten adta nekik is az ő szent lelkét. Megigazította őket. Az igaz emberhez illik az Isten dicsérete. És a zsidó és a pogány együtt dicsérheti az Istent. A proféciák teljesednek itt be. És az is, amit Jézus mondott, mennybe menetele előtt, ugye ez is előkerült itt a tesztünkben, hogy először Júdeában, Jeruzsálemtől kezdve, Samárián át, a föld végső határáig hirdessék az igét. És itt értünk el itt a harmadik körig, a föld végső határáig, és így jutott el hozzánk is az ige, hogy a pogányoknak is hirdették az igét, hogy Péterék engedelmesek voltak, hogy átlépte azt a küszöböt. És hát most is lehetnek ilyen körök a mi életünkben, és mi is eljutunk el így a magunk életében így a harmadik körig. Hogy azok felé is lépni, akik felé egyébként alapból lehet, hogy nem mozdulnánk. Elutasítanánk őket, vagy tartózkodnánk tőlük, lenéznénk őket, vagy feszültség van közöttünk. De ha az Úr indít, merünk-e lépni feléjük? És van-e egyébként kinek így hirdetni? Megvan-e a kapcsolódás így az emberekkel? Vagy hogyha azt mondanánk, hogy gyertek, én szeretném nektek, szeretném, hogyha ti hallanátok azt, amiből én élek, akkor ott lehet-e bennük a kíváncsiság, hogy én szeretnék oda menni. Ahogy délelőtt is erről szó volt, hogy kedvelte őket a nép, hogy én is szeretném azt kapni, ami nektek van, amit kaptatok. Hogy bár így lehetne, hogy az életünkben ezt láthatnák, hogy ha azt mondjuk, hogy jöjjetek, akkor ez a vágy felébredhetne bennük, hogy megyek és hallgatom. Vagy esetleg az van bennünk, hogy hát próbálkoztunk mi többször egy-egy embernél, vagy ilyen helyzetekben hívogattunk, aztán nem jöttek, elutasítottak, aztán úgy belefáradtunk. Vagy túl erőszakosak voltunk, vagy arra az igére hivatkozunk, hogy nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, aztán igazából meg lusták vagyunk, amikor lépni kellene, amikor meg kellene szólítani azt a másik embert. Vagy hagyjuk, hogy bizonyos dolgok elválasszanak? Például a mi személyválogatásunk. És gondoljunk bele abba, hogy mi most hogy lehetünk itt a gyülekezet közösségében? Hogy kerültünk mi kapcsolatba az Úrral? Ki az, akit valaki hívott az Úrhoz, a gyülekezetben? Lehet készfeltartással jelezni, hogy ha valakit az Úr hívott, hogy jöjjön. Hát nagyon sokan így vannak, hogy az Úr hívta. És most, ha belegondolunk a hitre jutásunkba is, valaki eszünkbe juthat, hogy ő tett bizonyságot, hogy ő rajta keresztül szólt az Úr, hogy engedelmes volt abban a helyzetben. És hogyha az Úr bennünket indítani akar, akkor mi meg hezitálunk, vagy hivatkozunk dolgokra, meg lusták vagyunk. Ugye itt a gyerekeket is kérdeztük, hogy na akkor beszéltek erről? Beszéltek. Hát akkor mi is beszéltünk, sokan föltettük a kezünket. De csak a múltban? Vagy most a jelenben is az Úr valakit akar ránk bízni? Valaki most is ott van bennünk, hogy az Isten indítana. De eddig nem szóltam, nem mertem. Jó ezt elkérni Istentől. És aztán, ugye amikor megtörténik ez a csoda, megkapják a szent lelket, azt mondja Péter, hogy hát kitagadhatná meg a vizet. Keresztelkedjenek meg, és megkeresztelkedtek, és aztán pedig azt mondták Péternek, hogy maradj még, maradjatok még. Ugye ez ismerős, az emmausi tanítványok is így voltak Jézussal, hogy maradj még. És olyan ez az alkalom is, egy csendes nap, vagy egy csendes hét, vagy csendes hétvége, hogy úgy van az ember sokszor vele, hogy jó lenne maradni. Maradni kéne még. maradjunk még. De aztán az Úr indít, hogy menjetek. Lehet, hogy ott még volt alkalom arra, hogy maradjon, de aztán szét kellett szélenni annak a társaságnak, és vinni az igét szerte szét. És mi is most itt vagyunk egy összetételben, érdekes ebbe belegondolni mindig, hogy ilyen összetételben, bár egy gyülekezetből vagyunk, lehet, hogy soha az életben nem leszünk így együtt. Tessék?
Ez már biztos.
Ez már biztos? Ja. Lehet, hogy ez így van. És az Úr küld bennünket, kit-kit a maga helyére, hogy vigye az üzenetet. Szerteszét. És különféle emberek vagyunk, különféle hátterűek vagyunk. Jó, hogy itt vannak a cigány testvérek, a szlovák gyökerekkel rendelkeznek, van aki kun, vannak itt egyébként a gyülekezetben román testvérek, sokféle háttérből, és az Úr szétszór a magunk környezetében, hogy vigyük, hirdessük az igét, tegyünk bizonyságot ő róla. De nem azt mondja, hogy na itt voltunk együtt, és milyen jó volt, de aztán menjetek innen, hanem ez a maradj még, ez valósággá válik, mert Isten az ő szent lelke által, hogyha megtérünk ő hozzá, megvalljuk a bűneinket, kitárjuk a szívünket, és befogadjuk őt, akkor velünk marad. Hogy Jézus mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, lelke által ott lakik bennünk. Velünk marad. Nem hagy el bennünket. És jó így együtt lenni, de aztán jó szétszéledni is, és hirdetni az igét, mert az Úr ott is ott van. És aztán megint összehív bennünket, dicsérhetjük az Urat, meg hívhatunk másokat is, de aztán szétszór megint, hogy ott is dicsérjük az Urat, és ott is hirdessük. Az Úr tehát használni akar bennünket, hogy eszközök lehessünk abban, hogy ha már kaptuk az ő lelkét, hogy mások is kaphassák, és hogy hirdethessük az ő igéjét. Hát erre legyünk nyitottak mi is, ahogyan itt Kornélius is, Péter is engedelmeskedett, és létrejött ez a csodálatos találkozás egymással, de legfőképpen az Úrral, és aztán ebből egy nagy áldás fakadhatott. Hát adja az Úr, hogy ebből a mostani találkozásból is nagy áldások fakadhassanak a mindennapokban. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk a te igéddel, és sokszor leleplezed a mi bűneinket, leleplezed azt a szívünkben, hogy személyválogatóak vagyunk, hogy sokszor elutasítóak vagyunk mások felé, vagy egyszerűen lusták vagyunk, vagy félünk lépni, mozdulni. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjunk engedelmeskedni, amikor te mondasz valamit, még hogyha az furcsának is hat, még hogyha az egészen meglepő, akkor is hadd tudjunk indulni, és hadd tudjunk téged képviselni. Használj bennünket, kérünk, a környezetünkben. Te látod, Urunk, hogy kik jutottak most eszünkbe, akik még nélküled vannak, akikkel már talán terveztük a beszélgetést, de még nem volt erre mód vagy alkalom. Kérünk, hogy te készítsd el ezeket. És add, Urunk, hogy lelked által bátran merjünk szólni, bizonyságot tenni rólad. És köszönjük, hogy te értünk is jöttél, megszabadítottál bennünket, hogy benned új életünk lehet, örök életünk lehet. És kérünk, hogy te uralkodj a mi érzéseinken, gondolatainkon, szívünkben, és te vezesd a mi életünket. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
alkalommal, hogy Istennek hálás vagyok azért az alkalomért, és szolgáljának megköszönöm. És én ezt nagyon megtanultam, mert úgy gondolom, hogy minden kettő fontos. Az elsőben is az Istennek hála, de az is, hogy akkor is szolgálnak időnként az ember köszönetet mondjon. Az volt a szívünkön, nekünk is vágyaljak, hát hogy szeretnél Nincsi bácsinak köszönetet mondani, Úrvér Istennek hálával van tele a szívünk, azért, amit a kisvágyaljak köszönhetnek Nincsi bácsinak. És az a merényel készült, ilyen világtempóba, hogy Szabó Petra megesette a templomunkat, hogy emlékbe akkor elvihesse magával Kisi bácsi, és ezt szeretném most meg szeretettel átadni. Mondanám azt, hogy ne felejtsd el a kisvágyaljakat, de úgyse felejteni el, de csak egy ilyen körülsz hozzá. Köszönjük szépen, és Isten áldását kívánjuk a továbbiakra, és várjuk szeretettel. És azért csomagoljuk így, hogy én is ilyet kaptam ajándékot az iktatásom, és nem mondottam ki, és aztán mondták, hogy lelkészek, hogy nem jön ezt, hogy kimondani, és én most úgy tettük, hogy így is látszik, hogy van benne.
Nyírtelki templomban időt kapott, akkor megszólított Miklós, hogy akkor utassam a felhatsági előre. Nem mondtam ki, de a fai átjárja a testvéreket, nem lehet kivenni, hogy kiállnak a múlva. Szépen egy felszínen lehet a kisvállalóját, a nyírtelkészeket, a számlásokat, meg a többieket, amit látom, és hát reméljük, hogy a testvérek se felejtenek.
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmét a gyülekezeti kérdeményünket, most készült el. görög szállási gyerekének június végén van az időpontja, júliusban van a Bodrog keresztüli gyerekét, Kristóra és Endesékre is lehet még jelentkezni, az EKE, illetve a biotorvági alkalmakra is benne vannak a dátumok a kételével is, hogy bátran menjünk, és ne csak mi a bajunk ott törvekezzük, hanem ezen keresztül engedjük, hogy ez is állatunk keresztül is munkáljon. Máig fotóból, aki még nem mit család, akkor az is jutottam mindenkire, ha véletlen valakinek még nem tudom ülésre, akkor ígésre vagyunk is. Illetve még egy az elsősorban a kisvárdaiaknak szól, hogy a Tíz és István bácsinak a legújabb könyve, 1000 forintos áron megvásárolható. Múltkor, amit én átosztam, az elfogyott, de most kaptunk még belőle, tehát ha valaki még szeretne, nem csak kisvárdai, hanem bárki, akkor nyugodtan, hogy hát vásárolhat magának. És akkor Isten velünk viszont látásra, akkor az áruléletünk az áldásokat.